Mózes második könyve 26-tól 29. fejezetig terjedő rész. Az előző fejezetben Isten a szent sátorban levő bútorokkal kapcsolatos információkról szólt, a szövetség ládájának, a lámpatartónak, az asztalnak és a tömjénező oltárnak a megépítéséről beszélt Isten. Ebben a fejezetben elkezdődik a szent sátornak a megépítése. Legelőször a sátor tetején található függönyről, azaz a sátor lapról kapunk információkat. A sátor három rétegből készül. Az első sodort lenfonálból, kék és piros bíborból és karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerubokkal díszítesd azokat. Egy-egy sátorlap hossza 28 könyök legyen, egy-egy sátorlap szélessége pedig 4 könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak. Amikor belépsz a sátorba és felnézel, akkor látni fogod azokat a kerubokat, amelyeket ebbe a lenszövetbe belesződtek. És ne felejtjétek, hogy ez a mennyország modellje, és a menny tele van angyalokkal. 5 sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik 5 sátorlap is legyen egymással összefűzve. Azután készítes kék bíborhurkokat az egyik sátorlap szegén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készítes a másik sátorlap szegén is, azon a végén, ahol összefűzik. Készítes 50 hurkot az egyik sátorlapon, és 50 hurkot készítes annak a sátorlapnak a szegén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok. Készítes 50 aranykapcsot is, és ezekkel a kapcsokkal fűzesd egymáshoz a sátorlapokat. Így lesz a hajlék egészé. Így lehet majd szétszedni és összerakni ezeket a lapokat, hogy a sátrat könnyen lehessen hordozni, hiszen mindig vitték magukkal, amikor vándoroltak. A teljes függöny túl nagy lenne egyben, és ezért 5 különböző sátorlapból készült. Ezt a sátrat azért készítették, hogy az emberek itt találkozhassanak Istennel. Valahol a történelem során az a téves elképzelés alakult ki, hogy a templom Isten háza. De ez nem így van, mert Isten nem lakozik emberi kéz alkotta házakban. Amikor Salamon felépítette a templomot, akkor rájött, hogy valójában nem építhetnek házat Istennek, mert a mennyek sem tudják befogadni őt. Ez tehát egy olyan hely, ahol találkozhatunk Istennel. De Istennel bárhol és bármikor találkozhatunk, amikor viszont együtt akarunk találkozni vele, hogy együtt legyünk közösségben, akkor jól jön egy ilyen épület. Ha a Hawaii-szigeteken laknánk, akkor nem lenne szükségünk épületre, mert a tengerparti fák alatt találkozhatnánk az Úrral. Ez az épület, ahol mi vagyunk most, egy találkozóhely Istennel, ez az ő egyháza, mert itt vagyunk, de holnap reggel csak egy üres épület lesz, mert nem lesz benne senki. Az egyház ti magatok vagytok. A szent sátor is az Istennel való találkozó hely volt, viszont akkor nekik nem volt még ott Jézus Krisztus, és ezért nem találkozhattak Istennel bárhol, mert Isten szent, és ha találkoztak volna vele, akkor lehet, hogy megégnek a bűneik és az ő szentsége miatt. Az Ószövetség ideje alatt senki sem vette a bátorságot arra, hogy Istennel csak úgy találkozzon. Ezért volt szükségük egy helyre és egy szertartásra, amelynek segítségével találkozhattak vele, de nem közvetlenül, hanem a papokon keresztül. A pap járult Isten elé, te érted, és utána eljött hozzád, Istent képviselve. Ez a sátor egészen Dávid idejéig volt érvényben, majd Salamon templomépítése után kivonták azt a forgalomból. Tehát az első nagy függöny lemből készült, és összesen 18 méter hosszú és több mint 12 méter magas volt. A következő függöny kecskeszőrből készült, és egy kicsit nagyobb volt, mint az első. Azután készítettek sátorlapokat kecskeszőrből, sátornak a hajlék fölé, 11 ilyen sátorlapot készítes. Egy sátorlap hossza 30 könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig 4 könyök legyen. Egyforma mérete legyen a 11 sátorlapnak. Fűzess össze 5 sátorlapot külön, és 6 sátorlapot is külön. A 6. sátorlap pedig lógjon le a sátor elején. Készítes 50 húrkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és 50 húrkot a másik sátorlapnak a szélére is, ahol összefűzik. Készítes 50 kapcsot, és akaszd a kapcsokat a húrokba. Így fűzd össze a sátrat, hogy kész legyen. A kecskeszőr használata az állat halálát vonta maga után, és ezért azonnal az áldozatra és a bűnért való ítéletre kell gondoljunk. Ha ítéletről van szó, akkor a használatos fém mindig a rész kell legyen, mert a rész jelképezi az ítéletet. A 3. függöny. Készítes még egy takarót a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből. Ez az eső elleni védelmet jelentette. Készítes a hajlékhoz deszkákat is akácfából felállítva. A deszka hossza 10 könyök legyen, a deszka szélessége pedig 1,5 könyök. Mindegyik deszkának 2 csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítesd el a hajlék mindegyik deszkáját. Készítesd el a hajlék deszkáit. 20 deszkát a déli oldalra, dél felé. Készítesd 40 ezüst talpat a 20 deszka alá, 2 talpat mindegyik deszka alá a 2 csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt 2 talp legyen a 2 csapnak megfelelően. A hajlék másik oldalára az északi végére is tégy 20 deszkát. Ezeknek is legyen 40 ezüst talpa, 2 talp legyen az egyik deszka alatt, és 2 talp legyen a másik deszka alatt is. A sátor teljes hossza körülbelül 19 méter volt, és szélessége körülbelül 4,5 méter. Ezeket a deszkalapokat ezüst talpba fektették, és ezek fölé helyezték a 3 függönyt, azaz a sátorlapot. A továbbiakban leírja, hogy hogyan kell felállítani az egészet 4 szög alakzatban. A sátorban levő helyiségek méretei tehát, a külső terem 9x4,5, a szentek szentje pedig 4,5x4,5 méter volt, amely teljesen sötét volt, kivéve Isten jelenlétének fényét, de ide csak egyedül a főpap mehetett be. Készítes reteszeket is akácfából, 5-öt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 5 reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék oldalának deszkáihoz a nyugati végen. A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig. A belső termek elválasztására függönyöket használtak. Egyes történelmi források a szentek szentje kárpit függönyének vastagságát körülbelül 44 centire becsülték, de nem tudjuk, hogy ezek valóban megbízható források-e. Ez a függöny szakadt ketté tetőtől talpig akkor, amikor Jézust keresztre feszítették, ami azt jelentette, hogy Jézus Krisztuson keresztül Isten megnyitotta az utat minden ember előtt, hogy szabadon jöjjön hozzá. Ettől kezdve nem csak a főpap járulhatott Isten elé, hanem mindnyájan eléje mehetünk, mert a templom kárpitja ketté hasadt. Azután készítes kárpitot kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodort lenfonából, és művészi módon beleszőtt kerubokkal készítesd azokat. Tedd ezt a 4 arannyal bevont akácfa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, 4 talpa pedig ezüstből legyen. Akaszd a kárpitot horgokra, vidd be a bizonyságládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentét a szentek szentjétől. Azután tedd rá a fedelet a bizonyságládájára a szentek szentjében. Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán. Az asztalt tedd az északi oldalra. Készítes függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodort lenfonából, művészi módon kihímezve. Készítes a függönyhöz 5 akácfa oszlopot, és vont be azokat arannyal. kampói aranyból legyenek, és öntess azokhoz 5 résztalpat. El tudjuk hát képzelni az egészet. Ez egy sátor, amelynek falait aranyozott deszkák alkotják körös körül, és amikor be akarunk lépni a sátorba, akkor először az első függönyönkkel belépjünk, amely egy 4,5 méter magas terembe vezet, és ennek tetején láthatjuk a lemből készült sátortetőt a kerubokkal. A jobb oldalon az asztal, a bal oldalon a lámpatartó, és előttünk egy újabb függöny kerubokkal. Ha a második függöny mögé lépünk, akkor ott egy aranydobozt láthatunk egy aranyfedővel a tetején, és arany kerub szobrocskákkal, amelyek kiterjesztik szárnyaikat. A sátoron kívül egy 22x45 méter területű udvart alakítottak ki, körbekerítve több mint 2 méter magas függönyökkel, azaz szőnyegekkel. Ez lett a külső udvar. Ebben az udvarban készítesz oltárt akácfából. 5 könyök hosszúra és 5 könyök szélesre. Négyzet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen 3 könyök. Készítesz szarvakat a 4 sarkára, vele 1 darabból legyenek a szarvak, és vont be rézzel. A továbbiakban leírja a berendezés többi elemeit, majd magának a külső udvarnak a kialakításának az elemeit is. A 20. versben így folytatja. Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécses tartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. A kijelentés sátrában a kárpiton kívül, amely a bizonyság ládája előtt van, gondozzák azt Áron és fiai estétől reggelig az Úr színe előtt. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre, Izrael fiainál. A fény tehát sohasem hunyhatott ki, és Áron fiainak volt a dolga az, hogy állandóan pótolják az elégett olívaolajat. Amikor Sámuel kisgyermek volt, az anyukája elvitte őt Éli paphoz, mert az Úrnak szentelte őt. Egy este Sámuel hallotta, hogy szólítja valaki, és befutott Élihez, és megkérdezte, hogy miért hívta, mire Éli azt válaszolta, hogy ő nem szólt. Másodszor is hallotta, de Éli ismét visszaküldte az ágyába. A következő alkalommal Éli azt mondta, hogy ha valaki szólítja őt, akkor csak válaszolja azt, hogy beszélj, uram, hallgatja a te szolgád. Az Úr azt mondta akkor Sámuelnek, hogy a lámpaolaj ki fog fogyni, mert valaki elmulasztotta a munkáját megfelelően végezni. Így kezdődött Sámuel életében az Úrral való közvetlen kapcsolat. Jóval később történt, hogy Antiochus Epifánész megszentségtelenítette a templomot, és egy disznót áldozott az oltáron, és a vérét szétszórta a templomban, majd egy Zeus szobrot állítatott fel a templomban. Júdás Makkabeus annyira felbőszült ezen a szentségtörésen, hogy összegyűjtött néhány izraelit, és hatalmas túlerővel szemben legyőzték a szíriai hadsereget, Antiochus embereit. Ezek után újra szentelték a templomot, de csak egy napra való olajuk volt a lámpákban. Az oliva olaj megszentelésére 7 nap szükségeltetett, és tudták, hogy nem lesz elég olaj ahhoz, hogy a lámpák égve maradjanak. A történet szerint ennek ellenére csoda segítségével a lámpák 8 napig égtek, amíg végül a 8. napon beletölthették az utánpótlást. A zsidó Hanuka ünnep emlékezik erre az olajjal kapcsolatos csodatételre, amelynek során 8 napon keresztül egy-egy újabb gyertyát gyújtanak meg a templomban. A 28. fejezet a papokkal foglalkozik. Te pedig hívasd magadhoz Izrael fiai közül testvéredet Áront, fiaival együtt. Ők legyenek a papjaim. Áron, valamint Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár, Áron fiai, csináltass szent ruhákat testvérednek Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam, és készítsék el Áron ruháját, hogy papommá szentelhető legyen. Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük. Hósent, efódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek Áronnak és fiainak a papi szolgálathoz. Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsinfonalat és lenfonalat használjanak hozzá. Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodort lenfonálból művészi szövéssel készítsétek. Két egymáshoz érő várrésze legyen a két végén, hogy összekapcsolható legyen. Rajta levő övet, amellyel megkötik, ugyanúgy ugyanabból készítsék. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodort lenfonálból. Azután fogj két ónix követ, és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét. Amikor a pap Isten elé járult, akkor ezekre a kövekre vésve mindig a vállán hordozta Izrael 12 törzsének a nevét. Hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük szerint. Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésesd a két kőre Izrael fiainak a nevét. Körös körül aranyfoglalattal készítesd azokat. Azután tedd a két követ az éfod várrészeire, az Izrael fiaira emlékeztető kövekül. Hordozza Áron a nevüket a két várrészen, emlékeztetőül az Úr előtt. Készítes aranyfoglalatokat is, és két színaranyláncot. Fonottan készítesd azokat zsinór módjára, és illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra. A következő részben a Hósen leírását olvashatjuk, amely egy réz melvért-szerű darab volt. Azután készítes Hósent művészi munkával a döntések közlésére. Úgy készítesd, ahogyan az éfódot készítették. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonából és sodrott lenfonából készítesd. Négyzet alakú legyen, két rét hajtva, egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen. Foglalj abba a foglalatba illő drága köveket, négy sor követ ebben a sorrendben. Rubin, topáz és smaragd, ez az első sor. A második sor karbunkulus, zafír és jáspis. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokba legyenek erősítve. A köveken tehát Izrael fiainak a nevei legyenek a 12 névnek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyen vésve, és mind a 12 törzsnek a neve rajta legyen. Tehát a 12 törzs nevét nem csak a vállán hordozta a pap, hanem egy láncra fűzve a szíve fölött is. 29. vers. Hordozza Áron Izrael fiainak a neveit a szíve fölött a döntések közlésére való Hósenen, amikor bemegy a szentélybe. Állandó emlékeztető legyen ez az Úr színe előtt. Azután tedd a döntések közlésére való Hósenba az Urimot és a Tumimot. Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, amelyeket Isten színe előtt fog adni Izrael fiainak. S vajon mi ez az Urim és a Tumim? A szavak jelentése világosság és tökéletesség. Pontosan nem tudjuk, mert a Biblia nem mondja el, hogy mik ezek. Amikor az emberek eljöttek a paphoz, hogy megtudakolják Isten akaratát, akkor az Urim és a Tumim segítségével mondta meg a pap a döntést. Például, amikor Dávid tudni akarta, hogy menjenek-e harcolni, előbb elment a paphoz, és megkérte, hogy kérdezze meg az urat, hogy menjenek-e harcolni. A pap az Urim és a Tumim segítségével megkérdezte Istent, és azt mondta, igen, menjetek! És további útmutatásokat kaptak ezzel kapcsolatban. Egyesek szerint az Urim és a Tumim kövek voltak, egy fekete és egy fehér kő, és amikor az urat kérdezte, akkor a pap benyúlt és kivette az egyiket. Ha a fehéret vette ki, akkor Isten azt mondta, hogy igen, ha a feketét vette ki, akkor pedig nemet mondott. Az új szövetségben a tanítványok is hasonló vezetést használtak, amikor Júdás Iskariótes helyett választani akartak valakit. Sorsvetéssel döntötték el, és ez egy gyakori módszer volt arra, hogy az emberek megtudják Isten akaratát. Emlékeztek, hogy Saul is sorsvetést használt, amikor meg akarta tudni, hogy ki nem engedelmeskedett a parancsának. Azt mondta, hogy két részre osztjuk Izraelt. Az egyik felén én és Jonatán, a másikon pedig mindenki más, és sorsot vetünk. A sorsvetés Saulra és Jonatánra esett, és ekkor Saul azt kérdezte: mit tettél, Jonatán? Mindnyájan szeretnénk, ha Isten vezetne minket, és szeretnénk biztosan tudni, hogy ő vezet minket. Emlékeztek például, amikor Gedeon kitette a gyapjut, és azt mondta az Úrnak, hogy ha valóban ezt akarod, Uram, akkor add, hogy a föld száraz legyen, és a gyapjú vizes. Aztán legközelebb pedig azt mondta az Úrnak, hogy a gyapjú legyen száraz, és a föld vizes. Meg akart bizonyosodni arról, hogy nehogy valami természeti jelenség áldozata legyen, amely szerint lehet, hogy a gyapjú mindig vizes lesz az éjszaka folyamán. Biztos akart lenni abban, hogy az Úr vezeti. És mi is szeretnénk egy módszert, amelynek segítségével biztosan megtudhatnánk, hogy az Úr vezet minket. De ezek úgy hangzanak, mintha pénzfeldobással döntenénk el a dolgokat, és ezt nem ajánlom senkinek. Ha fej, akkor megyek, ha írás, akkor maradok. A probléma az, hogy gyakran nem adjuk meg Isten számára az összes lehetőségből való választást. Uram, ki legyen Júdás helyett? Kit választasz? Mátyást vagy Barsabást? Helytelen volt a kettő között vetni sorsot, mert Istennek egy harmadik választása volt, akit akkor még egy ellenséges zsidó zelótának ismertek. A neve a tarsuszi Saul. Gyakran mi is csak azt mondjuk az Úrnak: Uram, ez vagy az legyen. De lehet, hogy Isten akarata ettől vagy attól teljesen különböző dolog. Sajnálom, de nincs egy biztos út az igenre vagy a nemre. Ezért hitben kell járjunk. Én a napot úgy kezdem, hogy ezt mondom: Istenem, az életem a tied. Te vezess a mai napon is, neked adom ezt a napot, teljesítsd a te akaratodat az életemben. És ezután már nem marad más hátra, csak az, hogy bízzak Istenben, hogy ezt meg is fogja tenni. A nap során történő dolgokat úgy fogadom, hogy azok az Úrtól jöttek, az ő szent lelkének vezetésén keresztül. Az életem Isten akaratának kinyilatkoztatása lesz, ha alárendelem magam neki. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Azért szoktunk bajba kerülni, mert meggondolatlanul beleugrunk olyan dolgokba, amelyek jó üzletnek tűnnek. Arra gondolunk, hogy nem kell megkérdezzük az Urat ezzel kapcsolatban, mert ez teljesen egyértelmű. És ekkor kerülünk bajba. A hitben való járás sohasem könnyű, hiszen sokkal jobban szeretnénk, hogyha egyértelmű igent vagy nemet kapnánk mindig. Nagyon zavaros is lehet, mert ha valamit csinálni akarunk, de állandóan akadályokba ütközünk, akkor ez vajon azt jelenti, hogy Isten mondja a nemet, vagy a sátán akar megakadályozni abban, hogy Isten munkáját végezzem. Én is szeretném, ha valamiféle egyértelmű módszer állna rendelkezésemre abban, hogy meglássam Isten akaratát, de sajnos nincs ilyen módszerem. Én is ugyanabban a cipőben járok, mint ti. Imádkozom, Istenbe vetem a bizalmamat, aztán lépek, és végül reménykedem, hogy a megfelelő dolgot tettem. És bízok Istenben, hogy mivel ő ismeri a szívem őszintességét, akkor az őszintességem miatt elnézi nekem a hibát, és segít, hogy kijavítsam azt. Azután készítesd el az éfód palástját, az egészet kék bíborból. Legyen a közepén nyakkivágás, és a kivágáson körös körül szövött szegélye legyen, mint a mellvért nyílásának, hogy ne szakadjon be. Készítesd a szegélyre gránátalmákat kék és piros bíborból, karmazsinfonából körös körül a szegélyére, közéjük pedig aranycsengettyűket körös körül. Aranycsengettyű meg gránátalma váltakozzék a palást szegélyén körös körül. Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az Úr színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne halljon. Az aranycsengettyűk és a gránátalma azért volt a paláston, mert amikor bement a főpap a szentek szentjébe, ahová senki más nem léphetett be, akkor az életében mindennek rendben kellett lennie, hanem a főpap halállal lakolhatott. A papoknak nagyon kockázatos munkájuk van, és erre nagyon hamar rá is jöttek. Már a legelső napon, amikor elkezdték a papi szolgálatukat, ketten meg is haltak. Nádáb és Abihú azért haltak meg, mert amikor minden készen állt az áldozati oltáron, akkor a mennyből lejövő tűz meggyújtotta a fát, és az elkezdett égni. Áron két fia pedig annyira fellelkesült, hogy megragadták a füstölőjüket, és hamis tűzzel áldoztak Istennek, és az oltárról kicsapott a láng, és elégette őket. Tehát a főpap is könnyen meghalhatott a szentek szentjében, és a kívülállók onnan tudhatták ezt, hogy a csengettyük már nem szóltak többé. Ezért aztán még mielőtt bement a szentek szentjébe, egy kötelet kötöttek a lábára, hogyha a csengettyük elhallgatnak, akkor ki tudják húzni őt onnan. Készítes homlokdíszt színaranyból, és vésesd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szoktak vésni. Az Úrnak szentelt. Fűzd ezt kék bíborzsinórra, és legyen a süvegen, a süveg elején. Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izrael fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. A köntöst lentből szövesd meg mintásra, és a süveget is lentből készítest. Az övet pedig művészi hímzéssel készítest. Áron fiainak is készítes köntösöket, nekik is készítes öveket, ékes és díszes papi süvegeket is készítes nekik. Öltöztest föl azokba testvéredet Áront, meg a fiait. Majd kent föl őket, avast föl tisztükbe, és szentelt föl őket, hogy papjaimmá legyenek. Készítes nekik gyors nadrágot, hogy eltakarják mezítelenségüket, csípőtől a combig érjenek. Legyenek ezek Áronon és fiain, hogy bűnbe ne essenek, és meg ne halljanak, amikor bemennek a kijelentés sátrába, vagy amikor az oltárhoz mennek, és szolgálnak a szentélyben. Örök rendelkezés ez neki és utódainak. Minden köntöst lentből, nem gyapjúból készítettek, mert a gyapjú izzadságot okozhat, és Isten nem akarta, hogy a neki szentelt munkában megizzadjanak az emberek. Nagyon érdekes ez annak a fényében, hogy manapság mennyit izzadnak az emberek Isten munkáját végezve. Isten nem ezt akarta, mert Isten azt akarja, hogy a neki szánt szolgálatunk tőle származzon, és akkor annak nem lesz izzadság szaga. A 29. fejezetben olvashatunk a pap és az áldozat felszenteléséről. Így cselekedj velük, amikor felszenteled őket, hogy papjaim legyenek. Védj egy bikaborjút és két hibátlan kost, továbbá kovásztalan kenyereket, olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket és olajjal megkent kovásztalan lángosokat. Ezeket finom búzalisztből készítsd el. Tedd egy kosárba és kosarastúl vidd oda. A bikát és a két kost is vezesd oda. Áront és fiait is rendeld a kijelentés sátrának bejáratához és mosasd meg őket. Azután fogd a ruhákat, és add rá Áronra a köntöst és az éfód palástját, az éfódot és a hósent, és övezd fel őt az éfód övével. Tedd a fejére a süveget, és a szent fejdíszt illeszd a süvegre. Aztán vedd a felkenésre való olajat, önsd a fejére, és kent fel őt. Fiait is rendeld oda, és öltöztest fel őket köntösükbe. Csatolj övet rájuk, Áronra és fiaira, tégy a fejükre papi süveget, és legyen övék a papi szolgálat örök rendelkezés szerint. Így javasd fel Áront és fiait. Azután vezettesd a bikát a kijelentés sátra elé, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a bika fejére. Azután vágd le a bikát az Úr színe előtt, a kijelentés sátrának bejáratánál. Védj a bika véréből, és kend meg ujjaddal az oltár szarvait, a többi vért pedig öntsd az oltár alá. A kövérjéből vedd mindazt, ami a beleket borítja, meg a májon levő hártyát és a két vesét, rajtuk levő kövérjével együtt, és füstölögtesd el az oltáron. A bika húsát, bőrét és ganéját égesd el a táboron kívül. Vétek áldozat lesz ez. Az Áron felkenetéséhez használt olaj Isten kenetét jelképezi, utána pedig, mivel az emberekért szolgált az Úr előtt, először az ő bűneivel kellett foglalkozni. Ezért az első egy bűnáldozat volt Áron bűneiért. Áron és fiai kezüket a bika fejére tették, ez egy jelképes dolog volt, amely azt jelentette, hogy az ő bűnük átszállt a bikára, és amikor a bikának elvágták a torkát, akkor az az ő bűneikért halt meg. Mindez az emberek tudatába idézte a bűn szörnyűségét. A bűn halált okoz. Amikor látom az állat halálát, a vérontást, akkor felfogom, hogy az én bűneimet hordozta el, és az én bűneim miatt kellett meghaljon. A vért az ujjukkal az oltár négy részszarvára kenték, és a zsírt és a vesét elégették az oltáron. A többi részt pedig ki kellett vinni a táboron kívülre, és el kellett égetni, mert ez egy bűnáldozat volt. Később megtudjuk azt is, hogy ezért volt Jézus keresztre feszítése Jeruzsálem határain kívül. Fogd az egyik kost, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a kos fejére. Azután vágd le a kost, fogd fel a vérét, és hinst körös körül az oltárra. Vagdald darabokra a kost, mosd meg a belső részeket, meg a lábszárakat, és tedd rá a darabokra és a fejre. Aztán füstölögtesd el az egész kost az oltáron. Égő áldozat lesz ez az Úrnak, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak. Fogd meg a másik kost is, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a kos fejére. Azután vágd le a kost, védj a vérből, és kend meg azzal Áron fülcimpáját, valamint fiai jobb fülcimpáját, jobb kezük hüvelykujját és jobb lábuk nagyujját. A vért pedig öntsd körös körül az oltárra. Azután védj az oltáron levő vérből, meg a felkenésre való olajból, hinsd Áronra és ruhájára, meg a fiaira és a fiai ruhájára. Így lesz szent ő és a ruhája, meg fiai és fiainak a ruhája. Majd vedd a kos kövérjét, a farkát és a beleket borító kövérjét, a májon levő hártyát, meg a két vesét a rajtuk levő kövérjével együtt, és a jobb combot, mert felavatási kos ez. A felavatási kos vérét Áron és fiainak fülcimpájára, hüvelykujjára és lábuk ujjára tették. A felavatás azt jelentette, hogy Istennek avatom fel a fülemet, hogy halljam az ő hangját, a kezemet, hogy az ő munkáját végezzem, és a lábamat, hogy Isten útján járjak. Továbbá egy kerek kenyeret és egy olajos lepényt, meg egy lángost a kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr előtt van. Azután ragd mindezt Áronnak és fiainak a tenyerébe, és mutassák fel azokat áldozatul az Úrnak. Majd vedd el azokat a kezükből, és füstölögtesd el az oltáron az égő áldozatra téve, kedves illatul az Úr előtt. Az Úrnak szóló tűzáldozat lesz ez. Fogd az Áron fölavatására szánt kosnak a szegyét is, és mutasd azt be áldozatul az Úr színe előtt. Azután legyen ez a te részed. Így szenteld meg a felmutatott szegyet és a felajánlott combot, amelyet fölmutattak és felajánlottak az Áron és fiai felavatására szánt kosból. Legyen ez Ároné és fiaié örök rendelkezés szerint Izrael fiai részéről. A papok tehát megehették az áldozatnak ezt a részét. Mert felajánlás ez Izrael fiainak felajánlása béke áldozataikból, amelyeket az Úrnak ajánlanak fel. Áronnak a szentélyben használt ruhái legyenek utódaié. Azokban kenjék fel és avassák fel őket. Azokba öltözzék 7 napig az a pap, aki helyébe lép fiai közül, majd bemegy a kijelentés sátrába és szolgál a szentélyben. Fogd a fölavatásra szánt kost, és főzd meg a húsát a szent helyen. A kos húsát és a kosárban levő kenyeret egye meg Áron fiaival együtt a kijelentés sátrának bejáratánál. Egyék meg azokat a darabokat, amelyekkel engesztelés történt, amikor felavatták és fölszentelték őket. Az engesztelő áldozat nem ugyanaz az Ószövetségben és az Új Szövetségben, mert az utóbbiban a szó értelme azt jelenti, hogy egyé lenni Istennel. Ez csak Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Olvashatjuk, hogy a bikák és a kosok vére nem válthatott meg senkit a bűneiből, ezek csak előrevetített árnyékai voltak Krisztus lényegének. Ezek a dolgok mind Jézus Krisztusról tanúskodtak, akit a mi bűneinkért áldoztak fel. Az ószövetségi áldozatok tehát nem váltottak meg, csak engesztelések voltak, amelyek elfették a bűnt, amit Jézus az ő halálán keresztül törölt el teljesen. Egyék meg azokat a darabokat, amelyekkel engesztelés történt, amikor fölavatták és fölszentelték őket. De idegen ne egyék belőle, mert szent az. Ha pedig marad valami az avatásra szánt húsból vagy kenyérből reggelre, akkor a maradékot égesd el. Nem szabad megenni, mert szent az. Pontosan úgy tégy Áronnal és fiaival, ahogyan megparancsoltam neked, 7 nap alatt végezd el felavatásukat. Naponként készíts el egy vétek áldozatra való bikát engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, engesztelést végezve rajta. Kent fel azt, és így szenteld meg. 7 napig végez engesztelést az oltáron, és így szenteld föl, hogy igen szent legyen az oltár. Szent legyen mindaz, ami az oltárhoz ér. Ha valami hozzáért az oltárhoz, azt nem lehetett onnan visszavenni, mert az az Isten élet. Ha az életedet elhelyezted az oltáron, akkor az Istené, és nem veheted vissza. Ezt készítsd az oltárra. Naponként mindig 2 egyéves bárányt. Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este felé készítsd el. Egy 1/10 rész finom lisztet, 1/4 hín sajtolt olajjal gyúrva, italáldozatul pedig 1/4 hín bort kell venni az első bárányhoz. A második bárányt este felé készítsd el. Úgy készíts hozzá ételáldozatot és italáldozatot, mint reggel. Kedves illatú tűzáldozat lesz ez az Úrnak. Állandó égő áldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál az Úr előtt, ahol kijelentem magam nektek és beszélek veled. Ott fogok megjelenni Izrael fiainak, és dicsőségemmel megszentelem azt. Megszentelem a kijelentés sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek. Izrael fiai között fogok lakni, és Istenük leszek. És megtudják, hogy én, az Úr vagyok az Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, mert köztük lakom én, az Úr, az ő Istenük. És ne felejtsük, hogy Mózes mindezeket az utasításokat a hegy tetején kapta az Úrtól.